Ha tavasz, akkor turné. Ha turné, akkor Partizán. Tarts velünk, találkozunk személyesen a hétállomás valamelyikén, kövess az adásokat a csatornán is, és iratkozz fel a turné napló hírlevélre. Részletek a turné.partizán.hu címen.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Feledi Botond vagyok, a heti Feledi hírlevél szerkesztője és a Feledi Podcast házigazdája. Örülök, hogy megint találkozunk és hallhatunk egymásról, legalábbis ti azokról az érdekes emberekről és karakterekről, akiket az elmúlt két szériában is már megpróbáltam összevadászni nektek. Ahogy tudjátok, elsősorban olyan magyarokkal foglalkoztunk, akik vagy az Európai Uniós buborékban dolgoznak, és meg tudják mutatni, hogy milyen is az intézmények valódi arca, illetve életútjukon keresztül tudunk egy picit belepillantani az Európai Unió történetébe, vagy pedig magyarországi nemzetközi intézmények dolgozóival beszélgettünk. Úgyhogy most is ez fog történni, és nagyon örülök, hogy Csiszár Pál elfogadta a meghívást a podcastba. Üdvözöllek!
Szervusz Boton, köszönöm szépen a meghívást!
Csiszár Pálról mit kell tudnotok? A versenyjogi főigazgatóság igazgatójaként ment nyugdíjba tavaly, amikor a legmagasabb beosztású magyar eurokataként egy hosszú és szép karriert fejezett itt be Brüsszelben. Ez a karrier egyébként rendkívül izgalmasan kezdődött, hiszen Pál egyébként Kaliforniában tanult, és Mábel Ferenc által adott ösztöndíjjal tudott kijutni az Egyesült Államokban még a 80-as években a Vasfüggöny mögül. Fogunk arról is beszélgetni, hogy vajon a Hilton Hotelbe, hogy került, arról is fogunk beszélgetni, hogy Koszovóban volt esetleg szerepe, hiszen itt egy készfogásra volt Kofi Annantól, és arról is tudunk majd beszélni, hogy a NATO beavatkozásról akár a 90-es években ő mit látott, illetve ezek után a évtizedes európai karrierjében hogyan látta az intézmények működését. Pál, izgalmas beszélgetés elé nézünk. Azt hiszem, hogy lesz elég témánk erre a következő 59 percre.
Nagyszerű. Állok eléve.
Az az igazság, hogy mi az Európai Vezetőképző Program, tehát az European Leadership Program keretében találkoztunk, ahova meghívtalak mentorálni. Egyébként köszönöm, hogy elfogadtad az önkéntes mentoráló szerepét. Nagyon szép, hogy ezt minden ellentételezés nélkül vállalod, és hajlandó vagy a tudásodat átadni a fiataloknak.
És nagyon örülök, hogy nagyon sok értelmes, ambiciózus magyar fiatal vesz részt ebben a programban. Nagy öröm számomra.
Igen, ez egy picit ugyanaz a történet, amit ez a podcast is céloz, hogy be tudjuk mutatni azokat az apró sarkait ezeknek a nemzetközi intézményeknek és a nemzetközi karriereknek, amikről lehet, hogy az egyetemekkel még nehezebb beszélgetni, vagy esetleg nem is tudnak erről a magyar hallgatók. Úgyhogy a mostani beszélgetést is kezdjük rögtön, durrancsunk a közepébe. Te rengeteget értél az Egyesült Államokban, ezután egy rövid ideig Budapesten, majd újra hosszan Brüsszelben. Végig fogjuk venni a állomásokat, de most nézzük meg azt, mégis mindenki Donald Trumpról beszél, mindenki az Egyesült Államok miatt izgul itt Európában, Brüsszelben különösen, Magyarországon talán kevésbé. Minden esetre te hogy látod, mi az Egyesült Államok legnagyobb problémája, ami a mostani helyzethez vezetett?
Igen, hát Trump elnök úr egy anomália, ezt senki nem gondolta se 2016-ban, hogy nyerni fog, és nem gondolták, hogy utána a hívei megmaradnak, hogy egy nagyon közeli választás lesz, hogy elvesztette 20-ban, és hogy most újra visszakerült. Hogyan került ő oda, és hogyan építette fel ezt a hatalmas Make America Great Again, core alapvető, aki tűzbe menne érte, szinte. Nagyon jó kérdés, sokkal értelmesebb embereknek sokkal jobb válaszaik vannak valószínűleg. Amit én láttam, hogy Amerika a 80-as évektől kezdve Amerikában kifejlődött egy sor probléma, ami lassan, de biztosan rombolta a középosztály helyzetét, objektíven is, és szubjektíven is. Mik ezek például? Az első az, hogy a társadalmi rétegek közötti mobilitás lelassult, és Európa mögé esett.
Szóval. Tehát pont az amerikai állam.
És pont Amerikában, ahol ugye az volt, hogy ha egy fiatal kőműves, ha egy fiatal tudós, oda megy, sokkal jobban virágzik, stb. Ez volt a történelmi vonzó ereje Amerikának. És a statisztika azt mutatja, hogy az elmúlt 20-30 évben ez a mobilitási faktor csökkent. Ez az egyik. Szóval pszichológiailag ez nagyon rossz, mert ezt az emberek érzik, családok érzik, hogy hiába értelmesebb a gyerekem, ambiciózusabb, nem ugrik át egy másik 20%-ot, vagy egy 40%-ot fölfele. Objektíven is a statisztikák elszomorítóak. A 80-as évekhez összehasonlítva a reál jövedelme a középosztálynak 15%-kal növekedett körülbelül. Ezek olyan nagyon általános számok, de ebbe konszenzus van.
Ez nominális növekedés, vagy inflációt még erre vele kéne számolnunk?
Nem, ez objektíven, tehát mai árakon növekedett. Viszont a házárak 1,5-szeresével növekedtek, tehát egy átlagház mondjuk a mai dollárban, 80-ban 200 000 dollár volt, országos átlagban, most 360 vagy 380. Oktatás. Ugyanez. 10-20-szeresére nőtt az egyetemi oktatás, és gyakorlatilag még az állami egyetemi oktatásokban is, ahol jóval alacsonyabb a tandíj, mint a privát egyetemeken, szinte megengedhetetlen egy tanári család.
Tehát a vásárlóerő olyan drasztikusan csökken, amit éreznek menthetetlenül a bőrükön.
Olyan dolgokon, mint ház, mint orvosi és gyógyszerellátás. Ugye Amerikában van személyi csőd, be lehet személyes csődet jelenteni, ha gazdaságban. A fő oka, az 70-80%-os személyi csődnek az, hogy nem tudják kifizetni az orvosi számlákat.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ezt tudom, hogy nincs Magyarországon, ugye ezt még én is tanultam annak idején az ELTE jogon, hogy ez az Egyesült Államokban létezik. Egy fél mondatot mondanál erről, hogy mit jelent, ha valaki egyébként csődbe megy, mint magánszemély?
Ez egy nagyon jó dolog. Ez a magáncsőd visszavezethető a nagy gazdasági világválsághoz, amikor farmerek, földművesek mentek csődbe, és az államok megengedték, hogy azt a kis házat megtartsák, amiben laktak, annak el, hogy a földet elveszítették, és főleg azt, hogy ebben a személyi csődben a tartozásuk nem követi őket életük végéig. Na most, hogyha ezt átteszed modern világban, és te egy vállalkozó vagy a Silicon Valley-ben, és esetleg a kreditkártyádon keresztül, meg így, meg úgy, meg amúgy fölhalmozol egy félmilliós tartozást, vagy egymilliósat ettől, attól, amattól, ha véletlenül nem megy valami, csődet jelentesz, és ezt elengedik neked. Most vannak megszorítások, hogy 7 évig nem tudsz kreditet kapni, meg ezt, meg azt, de nem görgeted életed végéig magad előtt azt az egy rossz lépést, ami oda vezet.
Köszönöm, ezt csak a hallgatóknak el kellett mondjuk. Tehát a mobilitás nem működik, a vásárlóerő drasztikusan csökkent.
Igen, a vásárló az egy kicsit komplikáltabb, mert a telefon talán olcsóbb, a mobiltelefon, meg több csatorna van, meg ilyesmi. De ami az embereknek fontos, hogy amikor elkezdik az életüket szakmunkásként, mérnökként, akár, és házasodni akarnak, vagy letelepedni, mekkora részüket kell a fizetésüknek félretenni, hogy a tanulmányi költséget kifizessék. Óriási különbség van az én időmben is, amikor a 83-86 között jártam egy jó egyetem, és ma milyen különbség van. Ugyanúgy a mennyi pénzt kell letenni a házra egy letétet, hogy azt a 10-20%-ot, hogy a bank egy kölcsönt adjon, óriási különbség van, és az orvosi dolgok. Tehát ezek azok a 3-4 dolgok, ahol a középosztály, alsó középosztály, a mobilitás befagy, és érzik ezt a nyomást, hogy a gyerekeik nem élnek jobban, mert 1,5-2 generáció után nem tudnak könnyebben egy kétszobás családi házat venni, és talán úgy jön az első baba, hogy bérelniük kell.
Itt akkor nem csak a fehér galéros középosztályról beszélsz, hanem a kék galérosokról is.
Igen, természetesen. Igen. Hát ugye a kék galérosoknál az a probléma, hogy bizonyos makro és történelmi okok miatt, ugye ez a deindustrialization a fejlett országokba, a manufacturing az Törökország, Marokkó,
a
Kína.
Pontosan,
ezek már megtörténtek, úgyhogy gyakorlatilag a fegyvergyártás maradt meg, mint nagyon, nagyon magas rendű szakmunkás képzés, és talán az autógyár valamennyire.
És akkor ebből vezeted le azt, hogy a mostani 2016...
Van még egy elem, ami talán az én veszőparipám pszichológiailag a meritokráciának a bevezetése a nyugati társadalmakban, ami egy nagyon jó dolog, és azt hiszem mindannyian egyetértünk, hogy sokkal jobb a meritokrácia, hogy úgy mint kapunk egy állást, mint a nepotizmus, vagy arisztokrata, stb. Viszont van egy-két nagyon értelmes író, aki a Bill Clinton felemelkedésétől elkezdte magyarázni, mert ugye Bill Clinton volt az egyik tipikus, hogy egy nehéz, fehér, alkoholista elvált családból, stb. Egy nagyon értelmes, nagyon szuperintelligens, karizmával engedett fiatal gyerek, Rhodes Scholar, stb. Igen. Amikor én láttam őt már Amerikában már 10 éve ott éltem, egy kicsit többet, és láttam őt beszélni és versenyezni, hogy megkapja a fiatal nominálást, az első dolog, ami az eszembe jutott, hogy ő egy tökéletes kis titkár lenne. És egy-két emberrel ezt megosztottam hasonlátra, és mindannyian egyetértettünk.
Ez mit jelent?
Mi volt az a típus? Ki volt a tökéletes kis titkár típus a 70-es években? Ugye, aki belelépett egy olyan szisztémába, amihez csak simulnia kellett, alkalmazkodnia, mindig tudnia kellett, hogy mikor, kinek mit mondani, nem teljesen strébernek lenni, és a popsikat nagyon gusztustalanul fényesre, meg kell tartani egy kis karizmát, de mindig tudni kell pontosan, hogy mit kell mondani, hol kell megállni, és mik azok a vonalok, amit nem lépünk túl. Tulajdonképpen van egy dokumentumfilm Clintonról, amikor a nagy demokrata atyák, akik a pénzt meg a trustokat adták, és még hatan futottak, megkérdezték, azt hiszem Bill Moyers volt, aki a végén megkérdezte, hogy miért ő, és azt mondja, mert ő pontosan tudja, hogy amit mi kérdezünk, arra milyen választ kell adni.
És ezt hogy kötöd a meritokráciához?
Na most ezt úgy kötöm, hogy a meritokrácia az ezt a típust neveli ki. És ezt a típust nevelték én Nyugat-Európában is, nem a forradalmár típust, nem a hadvezér típust, nem a túl sok teszteronos típust, hanem az, aki mindig tudja, hogy mikor szépen, udvariasan mit kell mondani, és mindig görgetjük előre a dolgokat.
Tehát nem a középszert akarod mondani, hanem a középen állót.
Igen,
aki, vagy ez
az egyik. Uh-huh. A másik, hogy ennek az embertípusnak az intelligencia, az IQ-ja általában jóval magasabb, mint egy átlag egyetemet végzettnek is, és nem csak az az intelligencia, ami matematikához kell, hanem az érzelmi intelligenciája is. És ettől kezdve ő egy picit lenézi azokat, akik a maguk erejéből, egyszerű családból nem jutottak oda, ahová ő eljut. És ez például lerít a Mrs. Clintonról nagyon sok amerikainak, hogy ők a saját erejükből érték el az első fordulóban, hogy a Fehérházba kerültek, különösebben nem segített őket senki, azt, hogy ők a jogi irodájukba esetleg milliókat kerestek, és egy másik jogász csak a, mit tudom én, milyen minisztériumban a töredékét keresi, az az ő hibája. Neki is megvolt a lehetősége. A kék galérosról nem is beszélve, aki meg ráadásul beszél, fejezte a középiskolát, nem ment egyetemre. Miért nem ment? Megkaphatta volna az ösztöndíjat. És ez kialakít egy kis elidegenedést, az elit, és a társadalom többség részéről. Egy másik értelmes ember ezt úgy mondta, hogy kérdezd meg a baráti körödben, a barátaink körében, meg Amerikában, Magyarországon, Nyugat-Európában, bárhol, mikor volt utoljára, amikor egy kékgalléros emberrel ültél egy asztalval?
Én szoktam rendszeresen.
Ezt megkérdezni? Igen. Nem, de ha megkérdezed, lehet, hogy a szakmád miatt, lehet, hogy azért, mert van egy unokatestvéred, aki nem ment egyetemre, olyan is van, és lehet, hogy azért, mert azzal ülsz le, aki átépíti a házadat, vagy aki...
Hát
aki
meg azért, mert én leülök, és én is rengeteget tanulok. Tehát, hogy pont azért provokálok másokat is, de hogy ezt akar... mikor ültek le utoljára.
Ez nagyon helyes, ha elgondolod, hogy ma, aki politikai vagy gazdasági vezetővé vált, az már egy elit középiskolába kellett, hogy járjon, mert ahhoz, hogy a megfelelő pontszámmal, vagy bejusson egy jó egyetemre, tehát már középiskola vége felé elválnak az útjaik, kikkel szocializálódnak, párosodnak, stb., kikhez kell simulniuk, ha középvezetők lesznek a három irányba, horizontálisan lefele, fölfele, hogyan menedzselik a karrierjüket, ez már semmi köze a nagy többséghez, aki a villamost vezeti, aki az autógyárba dolgozik.
Már itt már nem is csak az Egyesült Államokról beszélsz, ugye?
Tehát, hogy ez nem, most már abszolút, Budapesten már nyugatról, már igen, már
Lázár János mondta, hogy a Fidesz eltávolodott a valóságtól, ugye egy nagyon komoly kritikája volt néhány hónapja, amire érdekes reakciók is születtek pont ennek a gondolatnak a mentén, hogy ki az, aki kimegy a választók szóval közé.
Én ezt az távolodást már Magyarországon is láttam a 70-es évek végén, 80-as évek, mert ez egy természetes, a meritokrácián ez egy természetes dolga, hogy ha csak mit produkál valaki 14 évesen az iskolában, az egy más sínre teszi, és onnantól kezdve, ha viselkedni is tud, és nem, most ezt a viselkedés tud, ezt ilyen idézőjelben mondom, de mindent beleértek, vagy a szuperkisztitkár típusról, vagy csak valaki egyszerűen tud viselkedni. Ugye, ő elindul egy olyan irányba, hogy nem kell azzal foglalkozni, aki a villamost vezeti. Szóval, és ez oda jut, hogy egyszerűen a franciák is nem tudják elfogadni, vagy akikkel én érintkeztem. 20 éve ide jöttem, és mindenki elkezdte, így a kelet-európai, úgy az, aztán 10-től, így az Orbán, úgy az, szóval, bocsánat, most úgy belenéztem a francia választásokba. Minden 5 évente egy a 4 francia választóból a Le Penre szavaz. De még a Le Pen apjára is szavazott, akiről tényleg...
Nehéz, és
a francia elit az mindig úgy csinálja, hogy ez van, nincs, de nem létezik, elfelejtjük, 5 évente ez egy kicsit ciki, ha bejut a második fordulóba, az is ciki, de majd legyőzzük. AfD ugyanez. AfD egy pár éve 5% volt, jön a német barátom, te, pa, 2-3 éve, már 10%. 15%. Mondom, Péter, Tamás, mondom neki, ide figyelj, ezek az emberek, amikor 5%-ról 10-15-20%-ra nőnek, már emberek, bocsánat, pártok, most igen. Mondhatjuk, hogy szélső jobb, hogy szélső bal.
Antielitista mozgalom, igen.
Akármilyen, nem a két fő vonal, nem ez a szocdem és a Christian demokrata fő igen. Vonal, demokrata, ugye, és itt jön be a Trump anomáliája is, hogyha ha akik eddig ezekre szavaztak, olyan nincs, hogy amikor életében harmadszor, negyedszer szavaz, 30-40-50 évesen, vagy nem tudom, tizedszerre, akkor egy nap fölébred, és azt mondja, tudod mit, én mostantól kezdve inkább náci leszek, inkább szélső jobboldali. Eddig a szocdemokratákra szavaztam, vagy a kristendemokratákra, de most radikális szeretnék lenni. Nincs, ilyen nincs. Az embereknek a beállítottsága, a gondolatvilága, statisztikailag a szuper nagy többségnek már beállódott jóval korábban. Tehát amikor ezek a pártok duplázzák magukat 2-3-4 évente, az azért van, mert a szavazók úgy elidegenedtek, a meglevő föld pártokban. És millió egy példa van erre, igen. Ugye, hogy a francia szocialista párt hogyan 5 év alatt hogy lement pár százalékra, egy pár évvel előtte.
Tehát ebben részben azt is mondod, hogy nem biztos, hogy értékrendszert váltanak a szavazók, amikor pártot váltanak, tehát lehet, hogy átszavaz, de igazából szíve mélyén szocdem, kerdem, mindegy, tehát valami más, csak a protest miatt odahúzza.
Szerintem igen, mert az az úgynevezett elit, vagy most nem akarom hangsúlyozni ezekből ott. Az elit nem érzi, nem hallgatja az ő problémájukat.
És arra még Amerikában látta le akár kisebb szinten jól működő modellt, hogy hogyan lehet megelőzni vagy ellensúlyozni a meritokráciának ezt a elidegenítő hatását? Tehát van erre működő?
Nagyon sok helyi politikus azért van, aki elmegy és ajtóról járt. A probléma az, hogy 15 éve volt az amerikai legfelsőbb bíróságnak egy döntése, Citizens United, azt hiszem ez a...
Van Citizens United, igen.
Ilyesmi, ami gyakorlatilag azt mondta, hogy pénzt költeni egy jogi korporációnak, entitynek, vagy egy NGO-nak, az a First Amendment szólásszabadsághoz tartozik. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy akinek pénze van, akár cégen keresztül, akár NGO-kon keresztül, és az NGO-kban nem is kell megmutatni, hogy honnan jön, mert egy korporációban tudjuk, hogy ki van mögötte, egy NGO-nál nem. Ezt úgy mondják, hogy ez a szürke pénz, és ha direkt gazdag, és ha vállalja, hogy én milliárdos vagyok, akkor ezek úgynevezett super PAC-eknek adja a pénzt.
Ez a super PAC, ez ugye ilyen kvázi választási, finanszírozási alapok, amik a magánszemélyek oldalán futnak, csak a hallgatóknak.
Nem csak a magánszemély oldalán, hanem cégek is adhatnak ebbe, és NGO-k is kaphatnak bele, mint a non-profit.
Igen, csak hogy itt ugye Európában csak közfinanszírozott kampányokban gondolkozunk mindig, és igen. Ezt annak az ellentpontjaként mondom, hogy ezek mind a magánforrások, NGO, személy és cég.
Igen, így pontosan. Ezek nem állami források. És viszont ez azt jelenti, hogy a pénz gyakorlatilag meg tudja venni a politikai pozíciókat. Nagyon jó statisztikák vannak. Én is megdöbbentem, talán egy éve olvastam egy párat, hogy a korreláció, hogy melyik kandidátus tud több pénzt költeni, illetve kap támogatást indirekt a CPAC-től, mert direkt nem támogathatják, de a Super PAC azt mondhatja, hogy én ezt szeretem, meg ezt a gondolatot szeretem. Ilyen kerítés, vagy olyan dolog, vagy ez, vagy az, és arra pumpálják az óriási pénzt. És az tehát direkt nem adhatja neki oda a pénzt, de de facto mondhatja, és ezért szeretem XY-t, mint kandidátust. Ezt mondhatja egy Super PAC. Ennek az a következménye, hogy a korreláció az átlag politikai állásokban, mondjuk a kongresszusig, 70-80%-ban, aki több pénzt költött, az nyeri meg a választ. 70-80%-ban. Érdekes módon, ahol a legkevésbé a pénz számít, az a legmagasabb állásban az elnökhez való futáshoz. Ugye, mert ott az utolsó 8 hónapban, vagy nem tudom mennyi az a szakasz, ott számít a legkevésbé, hogy 40 vagy 60-at költött a másik, vagy vice versa, hogy hogyan alakul az a 48-52% szavazás.
De helyi szék többet is költöttek emlékeim szerint, vagy legalábbis volt, amikor
sokszor előfordul. Igen. Ez nem számít. Viszont a szenátusnál már jobban számít, a House of Representatives, az alsóháznál már erősebben, és amikor elmész állami szintre, tehát a helyi kormányzó,
Texas vagy.
Pontosan főügyész, stb. Bírókat megválasztják. A federális bírókat nem választják választásokon, hanem kinevezik, de az állami bíróságokat 8-10-12 évekre, 6-tól 12 évig nevezik ki, azt hiszem. Ott teljesen a korreláció, aki több pénzt költ, azt választják meg.
Hát ez sem a meritokráciának a meleg ágya.
Abszolút nem. Szóval ez még aggreválta azt a szintet, de most ha összerakjuk azzal, hogy a jó kis titkár típus, és én megragadtam ebbe a 70-es évek ide a
kejába. Profilírozását, környezettanulmányokat.
Sajnos, igen. Igen, aki mindig tudja, hogy mit kell mondani, hogyan kell mondani, az nagyon jól ki tudja szivatolni, hogy honnan jön a legtöbb pénz melyik szípekbe, azt a zenét muzsikálja, őt fogják megválasztani, és nyilvánvalóan ő hasonló típusú embereket vesz maga köré. Ugye ezért például a Trump első fordulójában, 16-tól, vagy ilyen félőrülteket láttál, vagy olyanok, akik azért voltak ott, hogy oké, okay, itt vagyok, majd próbáljuk egy kicsit szabotálni, vagy valahogy...
Hát a McCainista, post-McCainista Old Guard néven futottak ők, tehát a hagyományos neokon héják.
De azért, mert mindenki, aki szépen ebbe az elit kiválasztodási szisztémába szép lassan évtizedeken keresztül ment, és utána ők választották az utánuk jövőket, az beleillett ebbe a két stílusba. Egy kicsit szosztemes, egy kicsit liberálisabb, vagy egy kicsit konzervatívabb, de, és hogyha belegondolsz igazából a fő dolgokba, Amerikában mind a két párt egy témát ment, aztán összevesznek olyanon, hogy 3 hónapos abortusz, vagy 6 hónapos.
Pál, ugye eddig szerintem olyan vendégem nem is volt, aki ennyi időt ért volna az Egyesült Államokban. Tehát ez most tényleg unikális lehetőség, hogy azt megkérdezem, hogy ebből a perspektívából az uniós tapasztalatod az itt mást mutatott-e? Tehát máshol jelzette a kis piros lámpa, vagy igazából ez a 3, ez szerinted ugyanúgy az itteni probléma, de akár indulhatunk az intézményi tapasztalatodból. Tehát láttad, hogy kikkel kell dolgoznod. Ugye igazgatóként ez egy nagyon magas beosztás az Európai Bizottságban, jöttek, mentek alattad az emberek itt az évek alatt. Tehát, hogy ki az, aki eljött eurokratának? Tehát most, akiket fűnyírózik a Elon Musk, az Egyesült Államok szövetségi bürokratái között, az ugyanaz a profil, vagy más?
Nem annyira, egy kicsit más. Az USA-ban a privát szektor mindig dominánsabb volt, mindig nagyobb lehetőségeket adott. Történelmileg szinte a mai napig is az ambíciózus, sikeres, egyetemet végzett fiatalok optimistábbak, hisznek abban, hogy én leszek a következő Bill Gates, vagy Elon Musk, vagy valami hasonló. Egyszer olvastam egy nagyon jó cikket már 15-20 éve egy Nobel-díjas közgazdásztól, aki azt mondta, hogy mi a problémája Európának. Mindenki azt mondja, hogy ez, meg az, meg a reguláció. Azt mondja, a legnagyobb probléma a fiatalok fejében van. És akkor, akkor ezt tovább olvasom. Azt mondja, ha valaki egy elit egyetemről kijött Franciaországban, és megkérdezed az elsőket, hol akar dolgozni, akkor ő felsorolja az 5 legnagyobb francia bankot, az 5 legnagyobb francia céget, mint a legjobb elitként, vagy azt mondja, hogy egyenesen politikába megyek, és az elnök alatt fogok dolgozni. Ha ugyanezt Stanfordba megkérdezed, vagy az MIT-be, a 10%-át a felsőnek, senki nem fogja mondani, hogy a Google-be vagy a Microsoft-ba akarok dolgozni, hanem mindenki valami saját gazdaságilag forradalmisabbat, még ha nem is saját magának, azt fogja mondani, engem jobban érdekel egy kezdő, egy dinamikusabb cég. Szóval ez a dinamika még mindig megmaradt Amerikában. Ez jó részt illúzióra is alapszik, pszichológiára, hogy csak rajtam múlik. Yeah. Egy német barátom egyszer ezt nagyon jól mondta. Mi a különbség, a legnagyobb különbség Amerika és Európa között? Azt mondja, ha Európában te egy homeless, bocsánat, ez
magyar, hajléktalan.
Hajléktalan, köszönöm. Egy hajléktalanhoz odamész Európa, és megkérdezed, hogy miért vagy te hajléktalan? Majdnem biztos, hogy 10-ből 9 válasz az lesz, hogy valami rossz a szisztémában. Valami rossz a társadalomban, nem törődnek velem, vagy rosszul neveltek, vagy valami. Tehát valahol a társadalmat, vagy magát, a kormányt okolja. Az amerikai homelessnek a 9-10-ből azt mondja, én voltam, velem volt a probléma. Én is lehettem volna a rock star, én is lehettem volna a scientist. Valahol elcsesztem. Na most ez nyilvánvaló...
Már nem vagyok biztos, de értem a példádat, hogy...
Nyilvánvaló ebbe... Ebben van, mert az, hogy valaki hová született, milyen családba, az pontosan azért, mert a mobilitás már nem működik Amerikában. Igazából az a determináló, hogy te hová születtél ma Amerikában, mert az fogja a mobilitásodat és a jövedelmetet garantálni. De az illúzió megmarad. És az illúzió az rettentő fontos. Mert sportban is így, amikor látsz egy duci kislányt balettozni, aki ért a baletthez, tudja, hogy ő soha nem fog az operaházba balettozni, mert az alkat a duci. De az embereknek meg kell próbálnia, és hinni kell vele, és lehet, hogy 17-18 évesen valami junior versenyen ő lesz a legjobb balettozó. Érted, hogy mit mondok? És ez az amerikai spiritben benne van, és eddig ez mindig kihúzta Amerikát a csőből.
Menjünk oda-vissza, csak igen. Hogy összegerebjézzük itt akkor tehát három tényezőt mondtál, ugye a mobilitás hiányát, a vásárlóerőben helyenként való fontos csökkenést, és ugye a meritokráciától okozott elidegenedést. Ehhez képest ugye megéljük azt, hogy ez az elidegenedés tényleg a protestpártok felé viszi, nem is csak szélső bal oldalon. Pontosan. Ugyanúgy megjelent Franciaország vagy Németországban is ez a mozgás. Ugye mégiscsak számokkal dolgoztál az életedben, meg szövegekkel és jogászként próbáltad nézni ezt a világot, hogy az ideológia mennyire nyert teret a racionalitás fölött. Tehát most azért néha azt látjuk, akár most az Európai Bizottság is ezt a kritikát kapja gyakran, de az amerikai adminisztráció is, sőt néha a politika maga ezt kapja, hogy ideológiai döntéseket hozunk, most a háború békeviszony is lassan ebbe a keretbe kerül át, ahelyett, hogy megszámolnánk, hogy egyébként ez így jön ki, nekünk így lesz jó.
Igen, ha nagy politikáról beszélünk, ez tragédia, hogy a realizmus, a reálpolitika az teljesen visszaszorult. Európában biztos.
De pont ez az okos elit miért szorítja vissza a saját racionalitását? Minek a oltárán kell ezt feláldozni?
Hát ezt megmondom őszintén, a legjobb barátaim között vannak ilyenek, és én nagy kerek csecsemő szemekkel nézek rájuk, mert nem tudom megérteni, hogy miért lovalják magukat bele bizonyos ideológiai pozíciókba, amikor racionálisan ez már nem praktikus. A nagyanyám lehet, hogy azt mondta, hogy jólétében nem tudja, hogy mit csináljon, ugye, ez is lehet, hogy egy-két generáció elfelejti a háborút. Most tavaly vagy tavaly előtt volt, mikor volt a 60-as, lehet, hogy már több éve volt az EU elindítása, tudod, az 50-es években, hogy az a generáció volt, aki gyerekként vagy fiatalként élte meg a második világháborút. És azok az emberek teljesen racionálisan látták, hogy mindenféle ideológia, és verni az asztalt, hogy nekem igazabb, jobb, több igazam van, mint neked, illetve neked semmi igazad nincs, és ezt én úgy hívom, hogy politikai futballhuliganizmus, hogy az egyik peron oldaláról átkiabál a másikra, ugye? Szóval, hogy megnézzük az elmúlt 10 évben az USA politikáját, Nyugat-Európa politikáját, Magyarország politikáját. Egyszer nem volt az, hogy az ellenzék azt mondta volna, bármilyen kontextusban, hogy aki éppen a kormányban van, annak a döntése jó volt. Egyszer, soha. Tehát statisztikailag az nem lehet, mert a majmok is, ahogy tudjuk, eltalálják, hogy melyik stockot kell, melyik részvényt kell venni. Tehát ilyen nem lehet. És vice versa, amikor kikerülnek a kormányból, átkerül a másik oldal, és onnantól kezd. Szóval ilyen nem lehet. Szóval ebből látszik, hogy alapvetően rossz van, és szóval valami rosszul megy, és erre rájön az a fajta egy dolog, hogy én egy lelkes drukker vagyok, és egy másik dolog, hogy erősen kiabálok, meg anyázok a bíróra is, meg másikra, és a harmadik, hogy elkezdek üvegeket dobálni, meg köveket, ugye, tehát ez...
Vagy Amerikában sorgánt veszek elő, ugye? Tehát, hogy valahogy, mintha átkereteztük volna a politikát, mint játszmát, és nem a saját ügyeink közös kormányzásáról lenne szó, hanem ahogy te fogalmazol, tényleg egyfajta futballhuliganizmusról, ami... ami ugye azt jelenti viszont, hogy valahol elhagytuk azt a terepet, ahol megpróbálunk közösen kormányolni. Tehát ott van egy légüres tér, amit valaki viszont tovább visz.
És sajnos nekem személy szerint, aki azért felnőtt lettem az egypárt rendszerbe, és éreztem azt a szorító és szinte fuldokló légkört, annak ellen, hogy személyesen soha semmi problémája nem volt a rendszerre, pont talán azért, mert bennem is volt egy nagy adag kis titkár típus, hogy mit kell mondani és mit nem mondani, nyilvánvalóan, de én egy nagy lelkes híve vagyok, voltam és vagyok a mai nyugati demokráciának, de nagyon aggódom, hogy ez rossz irányba fejlődik, mert akármelyik választást nézzük, amikor 48-52 vagy 52-48-ra jön, másnap, aki kapta az 52%-ot, rögtön úgy viselkedik, hogy a másik 48 a semmi. Mindig van egy beszéd, hogy én mindenkinek az elnöke vagyok, én mindenkinek a miniszterelnök, én mindenkinek a prezidentje, stb. De a franciák is visszamennek, ugyanoda, megint semmi nem történik, és ez rontja a demokráciát, ez frusztrálja az egyszerű embereket, aki 48%-ot kapott, ezért van a Trumpnak annyi követője, hogy semmi nem érdekli őket. Amit Trump mond, azt megcsináljuk, mert ők már eljutottak erre a frusztrációra, hogy bármikor, amikor azzal a pár százalékkal, amikor Biden győzött, soha egy pontot nem adtak a másik táborra. És ez vonatkozik jobbra-balra minden irányba.
A politikai intoleranciáról még sokat tudnánk beszélni, de nagyon fontos lenne, hogy Egyesült Államok és Brüsszel között kitárgyaljuk azt a tapasztalatot, amit Koszovóba szereztél. Pál, elmondanád röviden, hogy itt mi volt a feladatod, hogy kerültél ebbe bele?
Nagyon érdekes. Hát, szóval én mindig szerettem a kereskedelmi jogot, a Magyar Jogi Egyetemen csak a polgári jogot tanultam meg a nemzetközi magánjogot a Vádli Feri bácsinál. A többivel nem nagyon töröttem, mert mindegy. És Amerikában is gazdasági jogot tanultam, ilyen cégjogász lettem, stb. Ezeket praktizáltam. És egyszer felhívott valaki, hogy az ENSZ keres egy jogászt, és te ideális lennél nekik. Mondom, én soha nem szerettem nemzetközi jogot, mert ott nincs bíró, tehát nemzetközi jogban minden megy, és utólag megmagyarázzuk, ugye. Tudjuk.
A fügefa levél elméletébe vagy.
Pontosan. Szóval ezt már nagyon, ezt még az átkosban észrevettem, úgyhogy a nemzetközi jogot nagyon leírtam a fejembe. Hát ez típus kérdése. Ki szeret ügyész lenni, ki szeret. És mondom, hogy ne hülyeskedj. Hát ENSZ-nek tele van nagyon jó emberi jogászok, meg ilyenek. Ezeket sem nagyon vonzott, nem az én típusom. Nem, gazdasági jogászt keresnek Koszovóba, mert 2000-2003-ra az a probléma lett, hogy a NATO nagyon szépen kiszorította teljesen a szerbeket, ugye? De utána minden állami, igazából jugoszláv állami tulajdonban volt a vasút, a telefontársaság, az elektromos művek, minden vízművek, gyárak. Ott minden ilyen gyakorlatilag még a de facto szocialista volt. Privát csak az autók és a magánházak voltak, vagy meg talán a kis lakások. És a szerbek mindig azt mondták az ENSZ-nek, meg az EU-nak, hogy hát elherdáljátok itt minden, ez az országunknak a 15%-a vagyona, Koszovó Szerbiához tartozik, ez lopás, rongálás, stb. És erre kialakítottak egy nemzetközi trustot, mert ugye trustot mindig akkor csináljuk, amikor egy buffer van a felelősség és a tulajdon meg között, tehát egy kicsit ez egy ilyen nagyon szofisztikált jogi intézmény, és ebbe a trustba tulajdonképpen mindent beletettek, ami Koszovóban volt, megtették az igazgatóságában a három legfontosabb igazgatót, albán és egy szerb igazgatót, a pénzügyminisztert, a munkaminisztert és a gazdasági minisztert, sőt, aztán még a szerb képviselőt is.
Belgrádból.
Nem, volt egy helyi. Egyet kellett tartani, akinek nagyon kellett lavíroznia, de őt nem volt szabad bántani, hogy úgy mondjam. És a nyugati oldalról pedig Kofi Annannak két helyettese volt ott. Az egyik a direkt, aki igazából a vezetője is volt ennek a trustnak a vezérigazgatója. És engem szóval megkaptam ezt az állást, mint nem szavazó tagja ennek az igazgatósági tanácsnak, és kaptam egy jogi osztályt, aki tulajdonképpen menedzselte ezeket, ez ilyen asset management, ezt nem tudom, hogy mondják, hogy kölcsönt felvenni, hogy a repteret átépítsük, meg a telefontársára vezetni, igen. Szóval a Világbankkal, az IBRD-vel, stb. Ilyen kölcsönöket csináltunk. Egy nagyon érdekes dolog, de ott lárát hogy azért a politika és a jogászkodás egy kicsit mennyire hajlik felé. Én mindig azt mondtam a kollégáknak az ilyen dolgok, hogy amikor a szerbek is, meg az albánok is egyformán szitták a jogászt, akkor azt mondtam, fiúk, most valamit jól csináltunk. Nem tudom pontosan, hogy ez lett volna a legidálisabb, de hogy mindenki politizálni akarta volna a jogi döntéseket. Szóval egy szabatikon voltam a jogi cégtől, először eljöttem egy évre, nagyon tetszett, meghozom a második évre, akkor még a harmadik évben is nagyon tetszett, és utána már a feleségem mondta, hogy most már tovább kéne lépni, mert ingáztam Budapestről Pristinába, Maliv direkt járat volt, hétfőtől péntekig ott voltam. Nagyon jó társaság.
És a posztháborús környezetből mennyit érzékeltél? Tehát ez most talán pont Ukrajna miatt újra aktuális kérdés lesz, hogy azért ha 5 napot ott töltöttél egy héten, akkor erre esetleg van-e valami olyan
tanulság? Hát az első héten az elődömmel elmentünk egy kerthelységbe, apropó Balkánon, legalábbis az albán konyha az valami fantasztikusan jó, török befolyás meg minden, úgyhogy na jó, egy kerthelységbe ültünk, mert nyár volt, és hallottam egy robbanást, mint amikor egy Harley Davidson-t hallasz az utcán, tudod. És mondom, hogy nem is tudtam, hogy itt van Harley Davidson, és a srác azt mondja, ez egy gránát volt. Honnan tudod? Egy idő után meg fogod különböztetni a hangját. Holy shit, mondtam magamnak, hogy. Azt mondja, mostában már ritka. Szóval 2003-ra már nagyon kevés volt, amíg ott voltam, egy vagy két lázadásféle volt, amikor kijárási tilalmat rendeltek, és amikor siettem haza, akkor a könyvgáz szágta az óromat, és akkor mondták, hogy 2 napig ne jöjjünk ki a lakásból. Tehát egy kicsit néha borult a bili, de például a nemzetközi társaság ellense, a helyi szerbek már csak nők maradtak szinte. Az albánok is, amikor nagyon mérgesek voltak ránk, akkor maximum azt csinálták, hogy egy ENSZ Jeep alá egy kézigránátot dobtak, akkor, amikor nem volt benne senki. Uh-huh. Tehát arra mindig vigyáztak. Amikor ott voltam, szerintem 2 vagy 3-szor robbantottak így Jeepet, amikor pont valami feszültség volt, de mindig úgy, hogy a pasas már leparkolta ezt az autót, és senki nem volt a közelébe. Tehát igazából nem volt fizikai veszély. Amit onnan elhoztam magamnak, hogy ez az amerikai ötlet, hogy nation building, ami mostanában már nyilvánvaló mindenkinek, hogy Afganisztán és Irak után ez egy teljes naivitás, ez a nation building. Hát ez 2002-ben még nagy lelkesedéssel
még akkor
ment a USAID ott Koszovóban, és a nation buildingre. Hát én már ott láttam egy kicsit, hogy azért ez egy kicsit komplikáltabb dolog, ez a nation building, mint ahogy Móriczka elképzeli a háborút puska nélkül. Igen.
És ebből a szempontból Ukrajnának milyen esélyeket látsz? Tehát akár most innen Brüsszelből nézve, európai oldalról nézve, Ugye eljött rengeteg munkaképeskorú, nyitott, rugalmasabb ukrán, akik közül kérdés hányan térnek vissza az ország, egy része 20%-a alig ha fog felszabadulni.
Igen.
Belátható időn belül, miközben van lelkesedés a befektetői oldalon, tehát itt Brüsszelben érzékelem, hogy cégek érdeklődnek, és hát a fegyvergyártás ugye ott is elképesztő
innováció. Nagyon sok mozgó eleme van ennek a képnek. Ahogy érintettük nagyon röviden, ideológiai alapon is talán a reálpolitika nem elég erős, ami sajnos szerintem, de hát én lehet, hogy csak mert a hidegháborúban nőttem fel, hogy úgy mondjam, és én nekem nagyon tetszett az osztpolitik, mert abból jött az enyhülés, abból lett, attól tudtam én egyetemistaként angol nyelviskolába járni, meg külkereskedőnek készülni, stb. Tehát én nagyon hiszek a reálpolitikában, az osztpolitikában. Kissinger a háború első évében, tudod, Davosban tartott egy beszédet, amit két napig nem lehetett megtalálni az interneten, amiben gyakorlatilag azt mondta, Európa. Oroszország nem fog elmenni sehová Európából, mindig ott lesz. Valahogy zöld ágra kell vergődni az oroszokkal, nektek, európaiaknak. Az öreg hát meghalt.
Kiválták Trumpot az európaiak, hogy ezt a...
Hát ezt nem tudom, hogy az európaiak így képzelték el, ugye, nyilvánvalóan. Itt most megint amiket hallok így még, hogy diplomaták itt Brüsszelben, privát körökben egy kicsit másképp értékelik a helyzetet, mint amit teljesen hivatalos módon, de hát ezek csak privát megjegyzések itt-ott. Szóval ez egy nagyon komplikált helyzet. Ukrajna, ez egy tragédia, ami történt. Akármi lesz a kimenetele, ez tragédia, hogy hány fiatal ember halt meg, és még hal meg tovább. Szóval ez tényleg tragédia. Egy dolgot teljesen elismerek a Trumpnak, hogy azt mondta, hogy ennek a háborúnak nem kellett volna megtörténnie valahogy. Hogy hogyan lehetett volna elkerülni, ahhoz az egy másik podcast, ott majd leteszünk hát 6 órát, és ugye több iskola van, jobbról van egy Schneider iskola Amerikában, Harvardban, meg egy Applebaum, van egy Mersheimer iskola, most nem is mesélek, csak amerikai iskolákról beszélek, és a kettő között nagyon sok variáció. Talán egy nevet megemlítenék, ami viszonylag friss, és egy fiatalabb, értelmesebb ember, nem tudom, hogy magyarországi hallgatók magyarul hozzájuthatnak-e, de angolul hozzá lehet jutni. Úgy hívják az illető nevét, hogy George Beebe, B-E-E-B-E, Beebe. Ő a Quincy Institute-nak most egy neves tagja, és valamikor azt hiszem a 90-es évek végén, 2000-es években, 10 évig a CIA-nak az orosz csoportjának a főigazgatója vitte. Tehát értem, és januárban, februárban írt egy pár cikket, hogy hogy például mit lát, milyen leverage lesz Trumpnak, mik azok az alapvető gondolatok, ami ahogy magyarázta, hogy miért vezetett ez a Fehér Házban ez a nagyon furcsa beszélgetés, ahol érződött, hogy a diszonáns...
Pontosan.
Ő ezt nagyon jól leírja, hogy milyen alapgondolatokra lehet ezeket visszavezetni egy vagy két táborba, amit szerintem nagyon értelmesen leírt. Ő azt mondja, én ebbe a táborba tartozom, te abba a táborba, de onnantól kezdve már nagyon logikus, amikor az alap dolgokba eldöntik. Igen. Az emberek, hogy hol tartoznak.
Ja. A beszélgetésünket március 14-én veszük fel, ez azért érdekes, mert ugye holnap lesz március 15-e, tehát a 48-49-es egy újabb
Táncsics elbukott... Táncsics Mihály kiszabadítása.
Igen. Kiszabadítása, és aztán ugye az elbukott szabadságharc, amit az osztrákok egyedül nem tudtak leverni, úgyhogy új szemtoros segítséggel kellett a magyar szabadságot elnyomni. Ezt azért kérdezem, mert ugye Amerikát is azért kelet-európai, magyarországi tudattal tudtad megélni, és Brüsszelt is. gondolom.
Tehát, igen, hogy, teljes mértékben
látsz-e, látsz-e valamilyen olyan új, akár ideológiai, akár nagyon praktikus reálpolitikai lehetőséget most Kelet-Európa számára, amikor a londoni folyamat elindult, tehát az európai közös védelemnek egy újra gondolása, ugye Trump tűzszünetet fog kényszeríteni valahogy a felekre, még ha nem is békéről beszélgetünk, tehát hogy látod-e, hogy a régió igazából elindult-e talán pont az ukrán tűzszünettel az eljelentéktelenedés irányába, vagy éppenséggel ellenkezőleg, és Európa szempontjából viszont megtartja, sőt, akár növelheti a jelentőségét.
Én nem tennék egy különbséget Kelet, Közép-Kelet és Nyugat-Európa között, annak ellenére, hogy gazdasági, meg történelmi, pszichológiai nagyon sok különbség van. De a világ terén már nincs különbség.
Kívülről nézve.
És ahogy éppen valahol valaki említette, hogy az úgynevezett Global South, ugye, ami nem Észak-Amerika, Kanada, Ausztrália és Európa, a népesség 85%-a él ott, és ugye, ha megnézzük a gazdasági tendenciákat, hogy mi csak zsugorodunk össze, még mint az EU is, mint tulajdonképpen pari passzúban Észak-Amerikában van, és zsugorodunk, nem csak Kína, mindenki Kína, az most Kína ekkora, meg akkora, ne? De az ASEAN országok népességben majdnem akkora, mint a Kína. GDP-ben 60-70. Tehát itt óriási számokról, fejlődésekről beszélünk, és ezeken a területeken már két generáció középosztály felnőtt, aki igazából nyugat-western edukációt kapott, és üzleti gondolatmenetet. Tehát én úgy látom Európát, mint ahogy Olaszország volt, nem tudom, 200-300 évvel ezelőtt, hogy 500 évvel ezelőtt marha jó háborúkat vívott Venice és Florence egymás között, és 1000 ember ide, 1000 ember mentek 20 kilométerre, stb. De utána, amikor a nagyhajók már elkerülték az isztambuli kereskedelmi vonalat, ez már kis dolgokká váltak, szóval...
És most is ilyen helyzetben vagyunk, hogy Kelet-Nyugat-Európa között nincs különbség abban, hogy kívülről nézve a kihívások azonosak.
Így van, pontosan. Tehát, ahogy a 19. században az utolsó pillanatban a németeknek egyesülni kellett, amikor a saját térképükre néztek, vagy meg az olaszoknak, Európának már nincs mese, mert a 19. században nem lehetett volna, hogy Olaszország 30 kilométerenként egy másik állam, és fenyegetődzik a másikkal, meg veszekszik, meg stb.
Na és ha holnap beülhetnél Ursula von der Leyen székébe, akkor ezt azért, vagy lehet, hogy inkább Antonio.
Gyorsan lemondanék, igen.
Tehát az Európai Egyesülést azt hogyan gondolnád? Tehát ugye vannak ezek a standard viták, én nagyon nem szeretem ezt a föderális, meg konföderális modelleket, mert valószínűleg ezeket kicsit meghaladta a 21. század. Ez inkább politikai hasznosításban futnak, de hogy hol látnád azt a három pontot, ahol tényleg meg kell húzni a csavart?
Hát az első legfontosabb volna őszinte beszélgetés, hogy hol vagyunk, és miért nem megyünk a federáció felé. Ugye? Szóval, hogyha belegondolunk, hogy mindenféle federális szisztéma, vagy empire, vagy birodalom, vagy az, ami jól működött, ugye az három alapon állt, egy közös ideológián, egy erős katonai, vagy belföldi csendőrségen, ami nem engedte, hogy a végek leváljanak és önállósodjanak, ugye? És a harmadik a központi pénzügyi adószedés. Ugye? Tehát már nagyon jó könyveket írtak, Neil Ferguson, aki különben most írt, hogy Are We the Soviets Now? Mostanában ő írt egy nagyon jó könyvet 15 éve pénzügyekről, ahol azt mondta, hogy az angolok azért tudták megverni állandóan a franciákat, meg a hollandok, a spanyolokat, mert az ő adórendszerük és a kasszájuk jobban rendben volt. Tehát tulajdonképpen ilyen gazdasági dolgokra megy le ez a dolog, és ha te a nagy különbség amerikai államok és a federális viszony között, és az európai államok és az európai federális idézőjelbe viszony között pont az adózásban a legnagyobb különbség, hogy Amerikában az embereknek, az adóknak a 70-80%-át a federálishoz fizetik, és egy kicsit a helyibe, Európában ez teljesen fordítva van, szinte semmit nem fizetnek a központi adóalapban, és centrifugális erők mindig vannak, tendenciák mindig vannak balkanizációra. Az amerikai történelem 200 évben, én csak a jogot tanultam, az tele van ügyekkel a mai napig, hogy a helyi kiskirályok szeretnék gazdaságilag a kereskedelmüket jobban maguk a saját szalonnájukat sütögetni, és a központi, ezért jött létre a federális bírórendszer, hogy az belép, és azt mondja, hogy nem lehet megkülönböztetni, nem lehet diszkriminálni valakivel. Na most, az adózás ezt biztosítja, mert amikor egyszer egy sok pénzt középre kell tenni, akkor mindenki nézi, hogy a központ mennyit fog visszaadni. És akkor egy kicsit jobban összeáll a dolog. Tehát ez, ugye azt hiszem, ezt erre mondják szofisztikált, hogy a monetáris politika mellett közös fiskális politika is kellene.
Hát, hogy a kerot mellett kellene a sztix is, igen, hogy ugye nincs ott a pénz, de oda lehet.
Igen.
Most ez picibe elindult.
Igen. Most a közös csendőrség, ez soha nem volt téma, hogy soha nem akarta, hogy a zsandermarik országokon keresztül, ez nem volt téma, nagyon helyesen szerintem, kulturális okok miatt. Az ideológia meg sajnos eródik. Szóval itt, és itt talán lehetne a kollégáimról is beszélni, hogy nekem annak ellenére, hogy kívülről, bárhol, nem csak Magyarországról nézve, de Franciaországról nézve, bürokraták, Brüsszel, borzasztó, meg nem választott, stb. Ez valószínűleg mindig, az, hogy nem megválasztott, az biztos, ugye? Az biztos igaz, de volt az a gondolat, ami a második világháború után kezdődött, hogy nem lehet megismételni, ami volt Európában, és mégis a Balkánon megismételődött, és most majdnem ismétlődik egy kicsit, ugye Ukrajnában soha nem lehet tudni, hogy még nem dőlt el teljesen, hogy valamilyen európai hadsereg nem menne egy kicsit keletebbre békefenntartóként. Tehát szóval nem kell nagy történésznek látni, hogy azért valami hasonló patterneket lehet látni, ugye formákat. Le kéne ülni, és azt mondani, hogy mi az az ideológia, ami kohézióvá tudná tenni Európát, és mi az ideológia, amit nem szabad erőltetni. És talán itt jön be ez, megint ez a diszonáns dolog, hogy csak azért, mert én egyharmad vagyok a tömb az Európai Parlamentben, igazából ez egy okos dolog, ezt az egyharmadosat kizárni minden pozícióból. Rövid távon biztos, mert nem szeretjük őket, utáljuk őket, meg ez, meg nem szalonképes, meg mit tudom, hogy ez, de mégis egyharmad. Szóval megint oda akarok kiukadni, hogy egy választás után ez az új német kancellár 30%-ot kapott. Nem 60-at, vagy 80-at, de ha 60-at kapott volna, akkor is azt kellene mondani, hogy miért nem szavazott rám a másik 30? Mi van a fejükbe? Mi fáj nekik?
Igen, ugye? Igen, hát ez, hogy a polgároknak a problémáival hogyan lehetne
úgy foglalkozni. Visszajukadtunk, hogy valahogy le kéne ülni, és át kéne gondolni, hogy mi az az európai projekt, mert azt, hogy minden bolt nyitvatartása ugyanaz legyen, ezeket nem lehet erőltetni kulturális alapokon. Tulajdonképpen semmit nem lehet erőltetni.
Hát ettől se az USA, se az oroszok, se a kínaiak nem fognak megijedni, hogyha egységesen becsukjuk, vagy kinyitjuk a boltok ajtaját, tehát hogy nyilván ott kéne összehúrozni magunkat, ahol ennek van értelme.
És főleg gazdaságilag. És a másik dolog, ami egy kicsit talán, hogy mind a három világban, egy kicsit a vasfüggöny mögött, Amerikában és meg Európában is éltem, hogy Európának és a nyugati, nem akarom jólétnek hívni, hanem a legnagyobb előnye ez a soft power. Szóval van egy statisztika, hogy az iraki háború után, amikor már látszott, hogy először is amilyen alapokra épült, az egy kicsit nem volt teljesen korrekt, meg hogy milyen rosszul sült el, stb. Még ezután is az iszlám világban, az egész világon, az iszlám világban a többség azt mondta, hogy ha egy birodalom legyen a világon, akkor mégis az amerikai övet választanám. Tehát ez a soft power, és Nyugat-Európának még több soft powerja van, mert nekünk, mert Nyugat-Európának nincs egy repülő anyahajója, ami Kínától nem tudom hány kilométerre
átmegy a
tajvani szoroson. Szóval Európának marhasok. Egy értelmes kínai, aki 4 évet tanult, vagy Brüsszelben, azt hiszem Hollandiába tanult, visszament jogászként Kínába, teljesen kínai, ott nőtt fel. A jereváni vicc jutott eszembe, hogy a jereváni rádiót, a Kádár rendszerben volt egy ilyen vicc, hogy lehetséges-e, hogy Svédországban győz a szocializmus? Igen, lehetséges, de minek? Már ott vannak. Szóval nekem a kínai szó szerint azt mondta, hogy amikor Hollandiában élt 4 évig, azt mondta, hogy mindazt, amit a kínaiak beszélnek, amit el akarnak majd érni, mint kínai szocializmus, azt már rég elérte a Benelux államok. Már rég elérték. Tehát, szóval ma, ha valaki elvégzi az újságírói egyetemet itt Belgiumban, és kijön, és nem kap állást, akkor kap munkanélküli segélyt. Évekig. Csak azt kell csinálni, hogy elküldi a rezüméjét két hónaponta. Valahová. Hát ez a szocializmus. Most jó vagy rossz, erről lehet, ez egy egész más beszélgetés, de csak ez a szocializmus. A világon még öldöklik az emberek, öldöklik egymást. Szóval Európának a vonzó ereje nem azt, hogy ki kell őket oktatni, hanem az, hogy teremtsetek meg egy olyan légkört, mint ami itt van Európában. És igen,
hát, mondjam. Igazából a beszélgetésünk végére értünk, 1 órát ígértünk egymásnak, és nagyon örülök, hogy a végére egy ilyen pozitív hangzással tudjuk zárni, hiszen ha jól értem, akkor abban egyetértünk, hogy Európa egy nagyon élhető sarka a világnak, amit mindannyiunk közös érdeke lenne Magyarországtól Londonig megőrizni, mindenféle pontosan nyomással szemben, akár Washington, akár Moszkva, akár Riadról beszélgetünk.
Pontosan.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél a podcastra.
Köszönöm a meghívást, Patont.
Csiszár Pállal beszélgettem, a versenyjogi főigazgatóság korábbi igazgatójával, az Európai Bizottság munkatársával, a egykor legmagasabb beosztású eurokrataként nyugdíjba ment Csiszár Pállal. Nagyon örülök, hogy a podcastban ki tudtunk térni mind az Egyesült Államokban töltött éveire, mind az Európai Unióban szerzett tapasztalataira, és egy picit Koszovóra is. Az adást 2025. március 14-én vettük fel, és ezt azért is mondom, mert annyira gyorsan történnek a világpolitikai események, hogy lehet, hogy mire ti hallgatjátok. Addigra már sok minden más is lefolyt a Rajnán, a Potomeken és mindenféle egyéb folyókon, de a lényeg az, hogy szerintem mi itt az időtálló problémákról beszélgettünk. Hallgassátok a Feledi podcastet, a korábbi szisztémához hasonlóan Brüsszelben élő magyarokkal és a Magyarországon dolgozó nemzetközi intézményeknek az alkalmazottaival csevegünk arról, hogy hogyan is néz ki a világpolitika béka perspektívából. Ha pedig még nem iratkoztatok fel a heti Feledi hírlevélre, akkor tegyétek meg, a leírásban megtaláljátok a linket. Ezen minden szerda reggel küldöm ki nektek az elmúlt 168 óra legizgalmasabb, egyben a mi életünk szempontjából legfontosabb eseményeit. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Feledi Botond voltam, Partizán külpolitikai szakértője, jelentkezünk még. Sziasztok!